hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Alice Weidel-lel, az Alternatív Németország párt elnökével tárgyal szerdán Budapesten. Tájékoztatta a távirati irodát a miniszterelnöki sajtóiroda. A két vezető korábban még nem találkozott egymással. A megbeszélés legfontosabb témája az európai migrációs válság. A magyar kormányhoz hasonlóan az Alternatív Németországért párt évek óta elkötelezett az illegális migráció megállítása mellett. Az időseket meg kell védeni Brüsszeltől, és a hazug, mindenkit lenéző Brüsszel Pétertől is, mondta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában. Így működik a brüsszeli gépezet. A céljuk az, hogy a 13. havi nyugdíjat elvegyék az idősektől, és ezt a pénzt másoknak, például spekulánsoknak, bankoknak vagy multiknak adják. Ilyenkor készítenek egy dokumentumot, egy úgynevezett ajánlást. Ezt ajánlásnak hívják, de persze ez egy parancs, mondta a kormánypárti politikus. Most is így történt, s ebben a dokumentumban világosan leírták, hogy vegyük el a pénzt az idősektől, tette hozzá. A tehetségek felismerése és segítése kiemelten nagy felelősség és áldozat, jelentette ki a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Egerben. Balatoni Katalin a tehetséggondozás területén kiemelkedő eredményt elért pedagógusok elismerő okleveleinek átadásán arról beszélt. Mindenkinek szüksége van támogatásra és elismerésre. A díjazottak pedig olyan szakemberek, akik kiemelkedő munkát végeznek, hiszen tehetségeket ismernek fel, kísérnek és oktatnak a mindennapokban. A köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíj célja a gyermekek segítése abban, hogy rátaláljanak saját érdeklődési körükre, és amiben tehetségesek, azt legyen lehetőségük kibontakoztatni, mondta. A rákos rendezővel kapcsolatos összes kormányzati kérdés az Építési és Közlekedési Minisztérium hatásköre alá kerül, miután hétfőn erről határozott Orbán Viktor miniszterelnök, mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter sajtótájékoztatón Sopronban az M1 e témában feltett kérdésére. A tárcavezető hangsúlyozta, a döntés értelmében a minisztérium lesz az, amely az adásvételi szerződés megkötése és a tulajdonjog bejegyzése után levezényli a fővárossal a tárgyalásokat a jó megállapodás és az együttműködés reményében. Az Európai Unió és a tagállamok eddig nem kevesebb, mint 134 milliárd euróval támogatták a háborút. Ez háromszor akkora összeg, mint amennyi regionális fejlesztési forrást a mostani időszakban kifizettek, és akkora, mint a teljes 7 éves uniós költségvetés 10%-a, mondta Dömötör Csaba, a Fidesz-KDNP képviselője az Európai Parlamentben. A közösségi oldalán közzétett felszólalásában kiemelte, ami a háborúval kapcsolatos alapvetéseket illeti, elítéljük Oroszország katonai agresszióját, Ukrajnának joga van megvédeni területi épségét, a bajba jutottaknak pedig segítőkezet kell nyújtani, hozzátette. Ezért is tanul több ezer Ukrajnából menekült gyermek Magyarországon. De beszélnünk kell a gazdasági vonatkozásokról is, mert ebben a házban gyakran úgy tesznek hitet a háborús politika folytatása mellett, hogy sohasem beszélnek ennek gazdasági terheiről, jelentette ki. Február 15-ig lehet jelentkezni az ősszel induló alap, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre a felvi.hu oldalon elérhető e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal a távirati irodával. A felvételizőknek február 15-én éjfélig kell lezárniuk a jelentkezésüket Ügyfélkapu Plusz vagy digitális állampolgárság program alkalmazásának segítségével. Végül az időjárásról. Hajnalra az ország nyugati felén, kétharmadán erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Keleten azonban még derült vagy fátyol felhős idő várható. A hajnali órákban a nyugati-délnyugati határvidéken hószállingózás, gyenge ónos eső előfordulhat. A délkeleti szél néhol lengedezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 11 és plusz 1 fok között valószínű. A kevésbé felhős keleti tájakon lesz hidegebb, a felhősebb nyugati tájakon enyhébb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Pápai üzenet a párizsi mesterséges intelligencia csúcs találkozóra. Minden kultúra és minden nyelv javát szolgálja. Ferenc pápa üzenetet küldött az őslakos népek globális fórumára. Az őslakosok védelme nem csak igazságosság kérdése, hanem a jövő garanciája is. Az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem II. János Pál társadalomtudományi ösztöndíjakat hirdet. Munkatársakból imaközösséggé válni. Interjú a gyulafehérvári érseki hivatal római jubileumi zarándoklatáról. Pápai üzenet a párizsi mesterséges intelligencia csúcsra. Minden kultúra és nyelv javát szolgálja. Február 10-én és 11-én tartották a francia fővárosban a csúcstalálkozót, melyre Ferenc pápa eljuttatta Emmanuel Macron elnöknek címzett üzenetét. A szív algoritmusa megvéd minket a technológia helytelen felhasználásától. A mesterséges intelligencia segítse a fejlődést, a szegénység felszámolását és a föld valamennyi kultúrájának, nyelvének érvényre juttatását. A Szentatya már tavaly a dél-olaszországi Púliában tartott G7 találkozón rámutatott. Garantálni és védelmezni kell az ember lényegi ellenőrző pozícióját a mesterséges intelligencia programok döntési folyamatai fölött. Ha nincsenek meg ezek a kontrollmechanizmusok, akkor a mesterséges intelligencia az emberi méltóságot fenyegetheti. A párizsi csúcs találkozón résztvevő szakértők és aktív politikai szereplők jelenléte örvendetes. Ferenc pápa elismerő szavakkal illeti üzenetében egy olyan politikának a támogatását, amely az emberiség megóvását célozza, és megakadályozza azt, hogy a mesterséges intelligencia felhasználása leszűkítse a valóságot számok halmazává, előregyártott kategóriákba zárja, és uniformizáló antropológiai, társadalmi, gazdasági és kulturális modelleket kényszerítsen ránk. Dilexit Nos kezdetű enciklikájában a pápa a szív algoritmusáról beszélt Pascal nyomán, akinek születése centenáriumára apostoli levelet is írt. Az algoritmusokat lehet arra használni, hogy megtévesszék az embert, de a szív a maga legbensőbb és igaz érzelmeivel nem csalhatja meg az embert. Csak az emberi szívből értjük meg a létezés értelmét, idézte Pascalt a pápa, majd egy nagy francia filozófus Jacques Maritain gondolatát. A szeretet többet ér az intelligenciánál. Az új technológiát a közjó szolgálatába kell állítani. A mesterséges intelligencia hathatós eszközt adhat a tudósok és szakértők kezébe, akik újító és kreatív megoldásokat keresnek bolygónk ökológiai fenntarthatóságára. Ne feledjük azonban, hogy jelenleg a mesterséges intelligencia rendszerek működtetése tetemes energiát emészt fel, figyelmeztet a pápa. Ennek a témának szentelte a tavalyi békevilágnapra írt üzenetét is a Szentatya, amelyben aláhúzza, a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló vitákban valamennyi érdekelt fél hangját meg kell hallgatni, beleértve a szegényeket, a kitaszítottakat, és mindazokat, akiket gyakran nem vesznek figyelembe a globális döntési folyamatokban. A párizsi csúcs találkozó segítse elő egy közérdekű platform létrehozását a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy minden nemzet megtalálja az új technológiában a fejlődési lehetőséget, a szegénység elleni küzdelem eszközét, továbbá a helyi kultúrák és nyelvek védelmét szolgálja. Csak így tudnak a föld népei hozzájárulni az adatok létrehozásához, melyeket a mesterséges intelligencia felhasznál majd, így képviselve az egész emberiséget jellemző valódi változatosságot és gazdagságot. Antiqua et Nova címmel január 28-án jegyzéket adott ki a Vatikán a mesterséges intelligencia etikai szempontjairól. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a következő csúcstalálkozók részletesebben vizsgálják meg a mesterséges intelligencia társadalmi hatásait az emberi kapcsolatokra, a tájékoztatásra és a nevelésre nézve. Az alapkérdés mindazonáltal továbbra is antropológiai jellegű, vagyis, hogy a technológiai haladás jobbá teszi az embert, lelkileg érettebbé válik-e általa, jobban tudatában lesz-e emberi méltóságának, felelősebb, másokra nyitottabb lesz-e, különösen a rászorulók és a gyengék irányában. Ne feledjük, hogy legvégső kihívásunk mindig is az ember lesz, zárul Ferenc pápa üzenete a párizsi mesterséges intelligencia csúcsra.
Ferenc pápa, az őslakosok védelme nem csak igazságosság kérdése, hanem a jövő garanciája is. Az őslakosok jogainak védelmére irányuló erőteljes felhívást fogalmazott meg Ferenc pápa üzenetében, amelyet az őslakos népek globális fórumának résztvevőihez intézett. A tanácskozást az IFAD szervezte Rómában február 10-én és 11-én. Az őslakosok önrendelkezési joga, út az élelmezés biztonság és a szuverenitás felé. Ez volt a témája a 7. alkalommal megrendezett eseménynek, amelyen részt vett Fernando Chica Arellano prelátus, a Szentszék állandó megfigyelője a FAO, az IFAD és a Világélelmezési Program ENSZ ügynökségeknél. A pápa mindenek előtt reményét fejezte ki, hogy a találkozó jelentős teret biztosíthat az őslakos közösségek prioritásairól, aggályairól és legitim törekvéseiről szóló vitának, ezek tanulmányozásának és az erről folytatott eszmecserének. Ferenc pápa a témát illetően arra hívott üzenetében, hogy ismerjük fel az őslakos népek értékét, valamint a tudásuk és gyakorlataik ősi örökségét, amelyek pozitívan gazdagítják a nagy emberi családot, színesítve azt hagyományai különböző jellemzőivel. Mindez a remény horizontját tárja fel a jelenkorban, amelyet intenzív és összetett kihívások és sok feszültség jellemez, állapította meg üzenetében a pápa. A saját kultúra és identitás megőrzéséhez való jog védelme szükségszerűen magában foglalja a társadalomhoz való hozzájárulásuk értékének elismerését, létük és az élethez szükséges természeti erőforrásaik megőrzését, hangsúlyozta a pápa. Elítélte azt a súlyos fenyegetést, amelyet a multinacionális cégek, a nagybefektetők és az államok növekvő mezőgazdasági földfoglalása jelent. Ezek olyan káros gyakorlatok, amelyek veszélyeztetik a helyi közösségek méltóságteljes élethez való jogát. A föld, a víz és az élelmiszer nem pusztán javak, hanem magának az életnek és a népeknek a természettel való kapcsolatának az alapja, mutatott rá a pápa az üzenetben. E jogok védelme tehát nem csak igazságosság kérdése, hanem a fenntartható jövő garanciája is mindenki számára. Az emberi családhoz való tartozás érzésétől áthatva tudjuk biztosítani a jövő nemzedékeinek azt a világot, amely összhangban van azzal a szépséggel és jósággal, amely Isten kezét vezérelte a teremtés során. Végül Ferenc pápa annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetek vezetői megfelelő intézkedéseket tesznek azért, hogy az emberi család együtt járjon a közjó érdekében, hogy senki ne legyen kirekesztve, és senkit se hagyjunk lemaradni. Az Angelikum II. János Pál társadalomtudományi ösztöndíjakat hirdet meg. Az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem, az Angelikum Társadalomtudományi Kara a Pápai Társadalomtudományi Akadémiával együttműködve meghirdette a jelentkezési lehetőséget a II. János Pál posztdoktori ösztöndíjakra. Ezek az ösztöndíjak 9 hónapos római tartózkodást foglalnak magukban 2025. októberétől 2026. júniusáig, és egyedülálló lehetőséget kínálnak azoknak a tudósoknak, akik érdeklődnek az iránt, hogy tudományos kutatásukkal hozzájáruljanak az egyház reflexiójához társadalmi küldetéséről. Az ösztöndíjasok elemzik majd az egyház hozzájárulását a civil társadalomhoz, és tanulmányozzák kezdeményezéseinek hatását olyan területeken, mint az oktatás, az egészségügy, a szociális szolgálatok és a lelkipásztori munka. Az ösztöndíj pályázatra szociológiában, közgazdaságtanban, pszichológiában, etikában, menedzsmentben, politológiában vagy kapcsolódó tudományágakban PhD fokozattal rendelkező jelöltek jelentkezhetnek. B2-es szintű angol nyelvvizsga bizonyítvány is szükséges. Az ösztöndíjak fedezik a római szállás költségeit a program teljes időtartamára, a turistaosztályú repülőjegy visszatérítését, a havi ösztöndíjat a megélhetési költségekre és az egészségbiztosítást. A program minden akadémiai és publikációval kapcsolatos költséget teljes mértékben fedez, biztosítva, hogy a tudósok hozzáférjenek egy ösztönző és jól támogatott kutatási környezethez. Minden ösztöndíjas egyéni kutatási projektet hajt végre, amely olyan globálisan releváns kérdésekkel foglalkozik, mint a migráció, a szegénység enyhítése, vagy az átfogó ökológia, összhangban a katolikus társadalmi tanítás elveivel. A program lehetőséget kínál olyan akadémiai kurzusokon való részvételre is, amelyek elmélyítik a résztvevők tudását a katolikus társadalmi tanításról és a keresztény társadalmi gondolkodás történetéről.
Munkatársakból ima közösségé válni. Hallgassák meg interjúnkat a gyulafehérvári érseki hivatal római jubileumi zarándoklatáról.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában a gyulafehérvári érsekség munkatársainak római zarándok csoportját, élükön Kovács Szabolcs titkáratyával és munkatársával, Hegedűs Enikő művészettörténésszel, aki egyúttal gyulafehérvári egyházművészeti referens. Szabolcs atya, először hozzáfordulok. Mit jelent ez a munkatársi zarándoklat?
Köszönjük szépen a meghívást, és örülünk, hogy itt lehetünk. A zarándoklatunk célja a szent évnek és a munkaközösségünknek egy kicsit az építése, összerázása. Nagy lehetőség szerintem számunkra, hogy ne csak társulatként, hanem közösségként legyünk itt az Örökvárosban. Munkatársakkal, barátokkal együtt, és közösen imádkozzunk, mert szerintem a közös imádságnak az ereje az mindig jobban meghallgatódik a Jóistennél, mint a személyes imának az ereje, és ez egy nagy lehetőség számunkra, hogy itt Rómában itt lehessünk együtt, mint munkaközösség, és igazából szerintem jobban meg is élhetjük a szent évet, a jubileumi évet, meglátogathatjuk a pápai bazilikákat, átmehetünk a Szent Kapukon. Tehát ez mindegy olyan lehetőség számunkra, amely összeköt, hogy egyre jobban szolgálhassuk a jó Istent, egyházunkat.
Hogyan történt a munkatársak meghívása, rosszabb szóval kiválasztása?
Hát igazából ez Gergely érsek atyának volt az ötlete, hogy milyen jó lenne, hogyha itt tényleg munkaközösségként, ugye a Szent Évben elzarándokolhatnánk Rómába, és akkor meg volt adva a lehetőség a munkatársaknak, hogy aki szeretne, az csatlakozzon.
Tehát meghívtatok mindenkit igazából.
Igen, mindenki meg volt hívva. A gyulafehérvári érsekségnek, úgymond a kúriának a munkatársai, azok, akik
itt most jelentek.
Összesen 37 munkatársunk van az érsekségen, és abból most jelenleg 34-en vagyunk itt.
Hát szinte teljes az osztály létszáma.
Igen.
Hogyan látja ezt egy művészettörténész? Egyike a munkatársaknak, kedvesen Ékő.
Nagy öröm számunkra ez a jubileum év is, meg egyáltalán Rómába elzarándokolni. Egy nagy lehetőség és öröm. Voltak közülünk olyanok, akik először vannak Rómába, sőt először repültek illetőkbe, tehát egy nagy élmény önmagába, plusz még ez a Szent Év, és hát olyan helyeken járunk, ahol szinte kézzel foghatjuk a szenteknek a nyomát, a jelenlétét, és mindenképpen élmény mindannyiunk számára.
Rómába zarándokolni bármikor egy kegyelem, jeles módon, ha éppen Szent Évről van szó, mint most a Reménység Szent Évében. Szabolcs atya, hogyan készültetek erre a jubileumi zarándokútra?
Hát a készület szempontjából ez nagyon érdekes volt, mert ez a Szent Év, ez nem gyakori.
25 évenként
igen.
Van.
Először is úgy, szerintem mindannyian, de legalábbis mi úgy papi közösségben, az érsekségben úgy többször beszéltünk erről, hogy hát milyen fontos is az, hogy ezt ugye a régi ridó hagyomány szerint, hogy úgy feléleszteni a lelkünkbe azokat a dolgokat, amik úgy elhanyagolódtak a hétköznapok folyamán, vagy amiket úgy hajlamosak vagyunk elfelejteni, és akkor más ez egy római zarándoklattal erre készülni. Próbáltunk, szervezkedtünk, hogy ugye, ahogy mondta Enikő is, hogy nagyon sokan először vannak Rómába, először repülnek, hogy tényleg nagyon szerettük volna azt, hogy mindenkinek ez egy felejthetetlen élmény és lelki gyarapodás legyen. És akkor így közösen érsekatyával, püspökatyákkal próbáltuk azt, hogy minden úgy a helyén legyen, akár lelkileg, meg gyakorlatilag szállásokkal, programokkal kapcsolatosan.
Érsekatya, itt lenne most egyébként is őt kérdezném, sajnos éppen ma reggelre lebeteg. Kedves érsek, hogy a jobbulást kívánok neked, és hát még a beteg ágyban is a Jóisten kegyelme érjen utol téged. Mik ennek a zarándokútnak a fő pillérei, Enikő?
Még annyival kiegészíteném a Szabolcs atyának a gondolatait, hogy az érsek atya vezetett minket. A program összeállításon kívül ő volt az úgynevezett idegenvezetőnk, és négy nagy bazilika meglátogatása Szent Kapukon való átlépés volt tulajdonképpen. Éppen a pillérek, azokat jelentették, de útközben, amit lehetett, arra felhívta a figyelmünket, meglátogattuk, valóban a szentek nyomába járhattunk. Ma voltunk a Magyar Kápolnában, Szent Péter Bazilikában, és a magyar szentek boldogok között különösen erős volt számomra elmondani a boldog ávatási imát, és reméljük, hogy nem sokára ő is a boldogok között lesz.
Mit reméltek ettől az zarándokúttól? Mit vártuk?
Én személyesen legalábbis Szent Ignác atyánk mintájára, én különösebb elvárás nélkül jöttem. Harakozás nélkül jöttem erre a Szent Évre. Ugye a szabadsággal próbálom megélni azt, hogy lepjen meg a Jóisten. Lepjen meg a Jóisten mindannyiunkat, és kikinek adja meg azt a kegyelmet, hogy felfedezhesse saját személyes életében azt, hogy mit ajándékozott neki ez a zarándoklat.
Tehát az esemény nem annyira kívül történik, hanem bennünk. Ez egy nagyon fontos mondat. Igen. Köszönöm szépen, de hát, hogy mit ad nekem, mi történik bennem, erre odafigyelni. Egy művészettörténésznek mit jelent Róma utcáin sétálni, ahol a történelem jelen valóság minden századból?
Róma mindig lenyűgöző, és az fogalmazódott meg bennem, hogy tulajdonképpen az, ami 2000 éve ezelőtt megépült, aminek a romjait láthatjuk, illetve hát kiépülve, és ugye századok, ahogy egymásra épültek, meg azoknak a lenyomatai, azt tapasztalható meg a provinciában, tehát Gyulafehérváron is, tulajdonképpen az érseki székhely és a régi római falakra épül, ott is megvan ennek a lenyomata, és valahogy ez a kapcsolatnak a lelki és a művészeti és minden egyházi kapcsolatnak a megerősödése egy-egy ilyen út.
Hogyan szeretnétek meghosszabbítani ezt a zarándokutat? Mi lesz utána? Hogyan adjátok tovább a tapasztalatokat?
Hát én remélem, hogy majd fogunk egy ilyen napot szentelni így munkatársakul, amikor egy picit így kiértékeljük, hogy választ kapjunk az előző kérdésedre is, hogy kiben mi történt belül ez alatt a zarándoklat alatt. Mert szerintem, ugye tudjuk azt, hogy főleg aki már többször volt Rómában, hogy néha az ember telítődik. És igazából, amikor hazaér, akár egy zarándoklatról, akár egy irándulásról, sok minden dolog azután élet fel újra benne. És hogy milyen szép lenne, hogyha hazatérve majd tudnánk egy olyan napot tartani, amikor közösen leülünk és imádságban kiértékeljük úgymond egymás kölcsönös tapasztalatait, mert ugye, hogy belül történik a zarándoklat, hát ki tudja, hogy a Jóisten kit mivel lepett meg ez alatt a zarándoklat alatt, és akkor az milyen szép lenne, ha úgymond be tudnunk tenni a közösbe.
Sok isteni meglepetést kívánok még a római időszak alatt, és örömet abban is, hogy majd hazatérve mindezt családi vagy munkatársi környezetben átadhatjátok azoknak, akiknek egyelőre még nem volt lehetőségük Rómába zarándokolni. Köszönöm a beszélgetést!
Köszönjük szépen a kívást!
A gyulafehérvári érseki hivatal római jubileumi zarándoklatáról Páter Vértes Aljai László interjúját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei Ném Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az imádság módjairól.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Olcs belénk örök törvényedet, én Istenem, hogy tudjunk szeretetből cselekedni. Uram, ha te lakozol a szívünkben, életünk áldássá válik. Add, hogy testvéreinkben meglássuk a te csodálatos arcodat. Add, hogy minden testvérünkkel olyan szeretetteljes kapcsolatunk lehessen, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök szeretet kapcsolatához hasonló. Formálj minket egyé, a te egyetlen és örök lelked által. Emlékeztess minket, hogy nem az elmélkedés, hanem a jó cselekedetek tesznek szenté. Hadd merítsük a te felfoghatatlan és szelíd szeretetedből, hogy így szolgáljunk a mindennapokban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai hittanóránk témája az Istennek a megszólítása lesz. A rózsa a virágoknak a királynője, a lilium pedig a virágok királya. Vajon miért mondhatják ezt, és mit jelképezhet szerintetek a lilium?
A lilium a tisztaságot jelképezi, és ezért mondhatják a virágok királyának.
És a rózsa vajon miért a virágok királynője?
Mert a rózsa a leggyönyörűbb, a legnemesebb, illetve a legismertebb virág.
Te mit gondolsz, Barna? Miért lehet a rózsa a virágok királynője? Mi a te meglátásod?
Szerintem azért, mert a rózsa kiemelkedik a többi virág közül, a színével, a szirmai formájával, és szerintem ezért lehet.
Mit gondoltok, hogy fontos ez, hogy hogyan szólítunk meg valakit, vagy hogy hogyan tekintünk rá, hogy valakire királyként, vagy királynőként, akár a virágokba, vagy ugye az állatok közül is kiszoktunk nevezni állatok királyának, ugye az oroszlánt, hogy vajon miért érdemlik ki azt, hogy így szólítsuk meg őket, akár így a teremtett világ részeként?
Mert valamiben kiemelkednek, amiért a többi társuk felnéz rájuk.
Ugye itt van még a madarak királya, a sas, hogy érdekes, hogy ha így jobban belegondolunk, hogy mi magunk is valóban valószínű, hogy azért teszünk ilyen különbségeket, mert feltekintünk rájuk valami különleges dolog miatt. És hát ugye másképpen szólítjuk meg őket. Amikor itt egymás megszólításáról van szó így emberünk közül, akkor te miben szoktál különbséget tenni? Kit hogyan szólítasz meg, vagy hogyan fordulsz hozzá? Kell különbséget tenni? Hogy illik? Mit gondoltok erről?
Én mindenkit alapvetően úgy szólítok meg, ahogy neki az kényelmes, amilyen becenevet ő szeret, vagy megszólítást ő szeret, és próbálom ezt tiszteletben tartani.
Kell-e valakihez másképpen szólni, mert úgy illik, Viki?
Igen, az idősebbeket ugye máshogy kell szólítani, illetve például az idegeneket nem feltétlen köszönsz nekik egyből úgy, hogy szia.
Így van. Aztán nyilván, hogyha kommunikálni szeretnél, akkor nagyon jó érzés, ha egy barátunk felhív minket. Nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy jól esik hallani a hangját. Örülünk, amikor elmondja, hogy mi történt vele. És furcsa lenne azonban, ha csak ő beszélne. Először persze hallgatunk, szeretnénk tudni, hogy mit akar megosztani velünk, majd mi is mesélni kezdünk, válaszolunk, és így izgalmas beszélgetés, párbeszéd is kialakul köztünk. Hát így vagyunk a Jóistennel is, hiszen akárhogy is gondoljátok, de Isten megszólította az embert. Ezt pedig hol olvashatjuk, mit gondoltok erről, hogy mikor lépett párbeszédre az Isten az emberrel?
Ezt a Szentírásban olvashatjuk.
A Szentírás az első betűtől az utolsóig azt tanúsítja, hogy Isten szeret minket. Ennek jele, hogy szóba akar állni velünk, hogy fontosak vagyunk a számára. Nem hagy magunkra életünk útján. Beszélgetni kezd velünk, és segít, hogy egyre teljesebb, boldogabb életet élhessünk. Ha figyelmesek vagyunk, észrevehetjük, hogy egy-egy mondatban, bibliai történetben, mintha egyenesen hozzánk beszélne, olyan dolgokat mond, amelyek pontosan a mi életünkről szólnak. Olyan üzenetet próbál átadni, amelyre nagy szükségünk van. Vigasztal, tanácsot ad, vagy bátorít, megerősít. Tapasztaltad-e te már, hogy az Isten igéje adott neked mondjuk bátorítást, vagy éppen megerősítést, tanácsot? Hát akkor elmondom azt a nagyon szomorú esetet, ami velem történt fiatal koromban. Érettségi után felvételt nyertem az Eszterházi Károly tanárképző főiskolára ide Egerbe, és emlékszem arra a szeptemberi napra, amikor nagyon esett az eső. Közölték velem, hogy nincsen a számomra hely a kollégiumba, ahová felvételizni szerettem volna, és nagyon-nagyon magányosnak és elveszettnek éreztem magam, és bementem az egri bazilikába, és a bazilikában letérdeltem ott a hátsó padok közül az egyik padba, és nagyon sírtam, és nagyon szomorú voltam, és nagyon elkeseredetten éreztem magam, és akkor egyik pillanatban feltekintettem a bazilika kupolájában írtakra, amire az van írva, hogy majd az Isten letöröl a szemedről minden könnyet, és akkor még jobban elkezdtem sírni, mert hogy ez tényleg olyan volt, mint ahogy itt olvastuk, vagy amiről beszélünk, hogy mintha azért íródott volna az az egy mondat oda az egri bazilika kupolájába, hogyha én bemegyek, akkor az én szívemnek a legmélyebb fájdalmára gyógyír legyen. És hogy ez nekem egy olyan nagyon nagy üzenet a gondviselő Istentől, hogy velem van, és még ebben az elveszett pillanatban is üzen nekem, hogy nem hagy ott el, hanem ott van velem. És ez egy életre beleírta magát a szívembe, ez az élmény, és nagyon sokszor szoktam másokat is vigasztalni ezzel, hogyha ott engem, akkor az Isten nem hagyott magamra, akkor biztos vagyok benne, hogyha nagyon figyeli, akkor ő is meglátja azt az üzenetet, amit az Isten ír valahová, azért, hogy ő boldogabb legyen, vagy szeretve legyen, és elhiggye, hogy az Isten számára ő milyen fontos. Hogy ez most SMS formájában, messengeren, vagy éppen a valamelyik templom feliratában olvashatja majd el, vagy láthatja, tapasztalhatja meg, azt nyilván nem tudom, de az biztos, hogy az Isten üzenete az valóban vigasz, örök megerősítés és tanács mindannyiunk számára. Tehát nincs olyan élethelyzet, amire ne találnál választ a Szentírásban. Mi az legjobb, hogy ha csak így olvasgatod a Szentírást, vagy hogyha válaszolsz is az Isten üzenetére?
Az, hogyha válaszolunk Isten üzenetére, ami először úgy kezdődik, hogy megértsük, hogy az egyes sorok mit jelentenek, és utána annak szellemében tudunk cselekedni.
Az a lényeg, hogy naponta olvassuk a Szentírást, és engedjük, hogy ugye az Isten megszólítson minket, ám ugyanilyen fontos, hogy próbáljunk rá válaszolni, így, ahogy mondtad, és amikor az ember az Úrhoz beszél, azt hogyan nevezzük?
Imádság.
Az ima miért fontos?
Azért fontos, mert ilyenkor párbeszéd alakulhat ki Isten és az ember között. A Szentírás nekünk szóló üzenet, az imádság pedig válasz annak, aki az üzenetet küldte.
Az ember nagyon sokféleképpen próbálhat megbeszélni az Istennel. A legegyszerűbb módja, ha úgy beszélgetünk vele, mint egy baráttal. A szóbeli ima egyik módja, hogy megtanulunk egy imádságot, egy szöveget, ezt milyen imának nevezzük?
Ezt hívjuk kötött imának.
Milyen ismert szóbeli imádságokat tudnátok felsorolni, Viki?
Mi atyánk, üdvözlégy, hiszekedj.
Persze rengeteg másmilyen szóbeli ima is létezik, amelyeket az imakönyvekben megtalálhatunk. A különféle imakönyvek között minden korosztály, minden ember megtalálhatja azt, amelyik a legközelebb áll hozzá. Neked melyik a kedvenc imádságod, melyik az, ami legközelebb áll hozzád, Barna?
A szent vagy szent vagy szent vagy, az áll legközelebb az én szívemhez.
Nekem a mi atyánk. Nekem az üdvözlégy a mi atyánk, illetve van még egy, aminek a nevét nem tudom, de ilyen nagyon rövid és inkább gyerekeknek találták ki, még amikor a mamámmal imádkoztunk, akkor én mindig ezt imádkoztam, ő az üdvözlégyet, és együtt pedig a mi atyánkot.
Nekem is sok imádság van, ami nagyon közel áll a szívemhez a kötött imádságok közül, és nyilván a mi atyánk is az üdvözlégy mellett, én a Szent Mihály arkangyalhoz szóló fohász áll közel a szívemhez, és a szűzanyához szóló imádságok is. Nagyon sok gyermekkori emléket juttatnak eszembe, és legközelebb így a Most segíts meg Mária imádság áll közel a szívemhez, a Máriához szóló imádságok közül.
Köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most
Minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most és halál.
Ige testélet, és ma is köztünk él.
Üdvözd légy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottan vagy minden asszonynál.
Természetesen, kötetlenül, saját szavainkkal is fordulhatunk az Istenhez. Ez számára ugyanolyan kedves, mintha előre megtanult imákat mondanánk. Az Istenről gondolkodni, ugye nagyon-nagyon sokat lehet, és az Istennek a valóságát megismerni, az is egy nagyon hosszú életen át tartó fogalom, mire ő feltárja magát előttünk, hiszen az Isten teljességét megismerni, a véges ember, a végtelen Istent nyilván teljes mértékben az élete során nem is tudja befogadni. De az Isten szava nagyon izgalmas és elgondolkodtató valóság. Olykor időre van szükség, hogy megértsük, hogy mit üzen a számunkra. Ennek módja az elmélkedés. Mit teszünk ilyenkor, Viki?
Ilyenkor az értelmünket, képzeletünket, érzéseinket és vágyainkat hívjuk segítségül.
Figyelmesen elolvasunk egy szentírási szakaszt, vagy elmondunk egy kötött imát, majd elkezdünk arra figyelni, hogy melyik szó, melyik mondat érintett meg különösen. Ezen eltöprengünk. Mit tudunk kiolvasni e szavakból?
Azt, hogy Isten nekünk, a mi személyünknek mit üzen.
Az elmélkedéshez mi szükséges?
Nyugalomra, belső összeszedettségre van szükség. Olyan időre, amikor nem zavar minket senki és semmi.
Meg lehet-e tanulni ezt a fajta imádságot, hogy elmélkedés? Mit gondolsz erről?
Ez először nehezen megy, de lépésről lépésre megtapasztalhatjuk, hogy amikor képesek vagyunk Istenre figyelni, egyszerre minden szó olyan jelentéssel bír, amit először nem is gondoltunk volna.
A Biblia sokszor egy történetet állít elénk. Ilyenkor megpróbálhatjuk magunk elé képzelni, mintha egy filmet néznénk. Felfigyelhetünk olyan dolgokra is, amelyeket először észre se vettünk. A Szentlélek segítségével megláthatjuk, hogy mit szeretne nekünk mondani az Isten. Milyen a szemlélődés, Viki?
Olyan, mint az elmélkedés. Csönd, belső rendezettség kell hozzá. Ezt sokáig tartó gyakorlással tudjuk elsajátítani, de megéri a fáradtságot. Idővel megpróbálhatunk egy ikont, egy szent képet, vagy más dolgot szemlélődésünk tárgyául választani. Észlelhetjük, hogy Isten megnyitja a szemünket. Segít, hogy ne csak őt ismerjük meg egyre jobban, de a világot is sokkal figyelmesebben szemlélhessük.
Vagyis kapsz egy olyan belső látásmódot, ami által a világnak a dolgai átértékelődnek. Tehát, ha nézed Jézus arcát és szemléled a Krisztus arcot, akkor olyan mély igazságok és mély lelki érzések töltik el a szívedet, ami alapján te már a cselekedeteidet is és az érzéseidet is ennek fényében fogod megtenni. És észrevehetetlenül átjárja az egész életedet ez a szemlélet és ez a fajta Isten kapcsolat. Légy szíves, Barna, beszélj nekünk Fernandóról, az 1195-ben született fiatalról, hogy mi történt vele.
Fernando 1195-ben született Portugália fővárosában, Lisszabonban. Szülei hite nagy hatással volt rá. Már fiatalon kolostorba vonult, teljesen Istennek akarta szentelni az életét. Ám a szerzetesek élete nem volt mindig példás. A gazdagság, a jólét és a hatalmi játszmák kiábrándítottak Fernandót. Ekkor hallott először egy új mozgalomról, Assisi Szent Ferencről és szerzetes rendjéről. A ferencesek teljesen evangéliumi életet élnek. Kiemelten fontos számukra a szegénység. Jézus szava valóságosra vált bennük, boldogak a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Hogyan változott meg Fernando élete, Viki?
Fernando sokat gondolkodott azon, hogy mit kezdjen az életével, és úgy döntött, hogy csatlakozik a ferencesekhez. Ekkor az Antal nevet kapta. Útnak indult Afrika felé, hogy a Krisztus hitet hirdesse a muszlimok között. Ám a hajó, amelyen utazott, viharba került, és Szicíliánál ért partot. Úgy döntött, hogy felkerekedik, hogy személyesen is találkozhasson Ferenccel. E találkozás nagy hatással volt rá. Nem is tért vissza hazájába, haláláig Itáliában maradt.
Mi történt utána vele?
Antal nagyon sokat imádkozott a Szentírás szavaival, elmélkedett. Állandó, mély, személyes kapcsolata volt Istennel. Lelke átalakult, hite elmélyült. Egy váratlan esemény teljesen megváltoztatta az életét. Forli városában váratlanul megkérték, hogy prédikáljon. Nem volt felkészülve, mégis vállalta a feladatot. Mindenki megdöbbent, mellyel magával ragadóan beszélt. Ettől kezdve ez lett a fő foglalkozása, járva a vidéket, Istenről beszélt minden embernek. Sőt, a legendák szerint még a folyóban élő halaknak, a fákon lévő madaraknak is prédikált az Úr jóságáról.
Antal sokat utazott, de Padova az otthona lett. A helyiek nagyon megszerették, számtalan csodát tett körükben. Egy alkalommal, szemlélődő imádság közben kivételes élményben volt része. Megjelent neki a kisgyermek Jézus, és Antal a karjába vette őt. Így is ábrázolják Antalt ferences ruhában, karjában a kisdeddel. A Padova közeli Arcellában halt meg 1231-ben.
Az imádság így járta át paduai Szent Antal életét, és egészen átformálta őt, hogy olyan közel kerüljön Jézushoz, hogy végül a karjába vehette őt. Az imádság Isten gyermekeinek élő kapcsolata a végtelen jó atyukkal, az ő fiával, Jézus Krisztussal és a Szent Lélekkel. Szeretném, ha még a hittanóránk végén az imádság öt útját ismertetnénk a hallgatókkal. Az első az áldás, vagyis az imádás. A második
a kérés.
A harmadik
a hálaadás.
A negyedik
dicséret.
És végül az ötödik, Viki,
a közbenjárás.
Így van. Jegyezzük tehát meg, hogy áldjuk az Istent, kérjünk tőle, adjunk hálát, dicséretet mondjunk neki, és kérjük az ő közbenjárását életünk megoldható és megoldhatatlan problémáira, bármilyen élethelyzetbe is lennénk. Teréz anya azt mondja, hogy a csend gyümölcse az ima gyümölcse a hit gyümölcse a szeretet gyümölcse a szolgálat, és a szolgálat gyümölcse a béke. Kívánjuk mindenkinek, hogy lejjen rá Teréz anya útjára, és ismerje meg az igazi mély imádság erőt adó, éltető, forrást adó mélységét. Hittanóránk végén pedig imádkozzuk el közösen Ferenc pápa öt új imáját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A hüvelykújad van hozzád a legközelebb. Imádkozz azokért, akik a legközelebb vannak hozzád, a családodért és a barátaidért.
A mutató ujjad emlékeztessen az útmutatókra, imádkozzál tanáraidért, orvosaidért, a papokért és a szerzetesekért.
A középsőjed a legmagasabb, imádkozz vezetőinkért, az ország vezetőjéért, a gazdasági, kulturális élet, stb. Irányítóért.
A gyűrűs új a leggyengébb újunk, a leggyengébbekre emlékeztet, a betegekre, a szegényekre és a nagy szükségben lévőkre, imádkozz értük.
Végül marad a kis új, a legkisebb az összes új közül. Utoljára imádkozz magadért, saját szükségleteidért. Mindig imádkozz a magasságbelihez, hogy ő irányítsa lépteidet hűségben. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Eléd lépek, jó Uram, hogy béke és nyugalom vár. Vágyom, hogy érincs lelkeddel, hogy mújjék, ami fáj. Én hiszem, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dadát zengi minden szív. Szeretem örökké, örömmel mondok hálát, a világon minden ér. Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké, örömmel mondok hálát, a világon minden ér. Közénk térdelsz, jó méltő szeretettel, és egy új életnek boldogság érző szívre lehet. Én tudom, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív. Szeretem örökké, örömmel mondok hálát, a világon minden ér. Hallom az Urat, míg élek, szeretem örökké, örömmel mondok hálát, a világon minden ér.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei Némiskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól, melyben a házasság hete jegyében dr. Fazekas Rita mediátort és Zámbori Soma színészt hallják házasságukról és hitükről. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, majd a Lélekszava következik. Ebben Deli Lajos atyát hallják a szentségekről, a házasság szentsége kapcsán. Hajnali három óra után a híreket követően Tudományról és kultúráról című műsorunkban a Háromhutai Hadimúzeumot tekintjük meg, majd megismerünk egy muzeológust, aki fából készít kerékpárokat, s végül egy egri rajzpályázatról is szót ejtünk. Négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai adások szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Annyi halat fogtak, hogy a háló szakadozni kezdett. Intettek tehát a másik hajóban levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lába elé borult. Olvasom a Lukács evangéliumban. Olyan vagyok, mint egy postagalamb, melyet a dolgok ősforrásától egy idegen országba visznek, és ott felengednek. Egész életében a hajdani hazafelé törekszik, bejárja az ország minden egyes szögletét. A nagy fáradtságtól a földre is huppan, jönnek, felemelik, ápolják, és szeretnék odaszoktatni a házhoz. A galamb azonban, mihelyt ismét érzékeli szárnyait, újólag felröppen az egyetlen útra, mely vágyainak ne továbbja, hogy feltartóztathatatlanul megkeresse származási helyét. Madács Imre írja az ember tragédiájában, karod erős, szíved emelkedett. Végtelen a tér, mely munkára hív, s ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd szüntelenül, mely visszaincs, emel. Csak azt kövesd. Az ember nem képes életének célját saját maga megteremteni, de képes a célt felismerni és keresni. A mi reményünk Istenre irányul, s szabaddá teszi utunkat Isten felé. Magunk alkotta célok sosem vezetnek túl önmagunk korlátain, megrekednek az önérdek hajszolásában. A keresztény remény ment meg minket a helyben maradástól. A keresztény remény átmenetet jelent. Ó Jézus, Te magad vagy az én hitem, forrása minden világosságnak. Te vagy az én reményem, bíró létedre üdvözítőnk. Te vagy az én szeretetem, minden vígasz és boldogság. Egész életem Te vagy, fölséges Istenem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak.